Laudetur Jézus Krisztus.
Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Itt a Vatikáni Rádió.
Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Somogyi Viktória
és Gedő Ágnes.
Csütörtöki adásunk tartalmából.
Az Úr az a szikla, akire építhetünk. Ferenc pápa reggeli homíliája.
Komece, az uniós püspökök találkoztak az Európai Parlament képviselőivel. Szentföld, a katolikus pátriárkák maradásra buzdítják a fiatalokat.
Jeruzsálem hazavárja fiait. Martos Balázs atya elmélkedése advent második vasárnapjára. Az Úr az a szikla, amire építhetünk. Ferenc pápa csütörtök reggeli homíliája a Szent Márta házban. Döntsük el, hogy kereszténynek akarunk-e látszani, vagy valóban azok akarunk-e lenni. Mert ha igen, akkor ezt az irgalmasság konkrét cselekedeteivel kell megélnünk. Építsük szilárd sziklára, az Úrra az életünket, és alázatosan szolgáljuk az Urat, mondta homíliájában a pápa. Isten országába csak a szelídek juthatnak be, a gőgös kint marad és megszégyenül. Erről tanít Izajás próféta könyve, amelynek szavait olvastuk a Szent Misén. A mai evangélium pedig Szent Máté könyvéből, a homokra vagy sziklára épült házról beszél, ezzel megmutatva, hogy az jut el a mennyek országába, aki az Atya akaratát cselekszi. Ferenc pápa a liturgikus szövegekből kiindulva három ellentét párra építette föl homíliáját.
Dire un modo di credere, ma molto superficiale.
Az első a szavak és tettek közti ellentét a keresztény élet útján. Ha csak szóban vagyok keresztény, az csak a felszín, félút, mert nem teszek úgy, mint egy keresztény. Egy kicsit keresztényre sminkelem magam. A szó csak kozmetikázás a tettek nélkül. Jézus mindig konkrétumokat javasol nekünk. Amikor valaki odament hozzá és tanácsot kért tőle, mindig konkrétumokkal válaszolt. Az irgalmasság cselekedetei konkrétak. A másik ellentét pár a homok és a szikla. A homok nem szilárd, a beszédből következik. Keresztény smink, alapok nélküli élet. A szikla viszont az Úr, ő az erő.
Ma tante volte chi confida nel Signore non appare, non ha successo, è nascosto.
A pápa megegyezte. Mégis hányszor látjuk, hogy aki az Úrban bízik, nem tűnik föl, nem sikeres, rejtve marad, de szilárd. Nem a beszédben, a hiúságban, a büszkeségben, az élet múlékony erőiben remél, hanem az Úrban, a sziklában. A keresztény élet konkrétuma előre visz minket, és arra a sziklára épít, ami Isten, ami Jézus, az istenség szilárd alapjára. Nem a látszat vagy a hiúság, a büszkeség, a protekció, nem, az igazság. A harmadik ellentét pár az alacsony és a magas között feszül, folytatta homíliáját Ferenc pápa. A magasban lakók, a büszkék és az alázatosak közötti ellentétről beszél Izajás próféta. Az Úr letaszította a magasban lakókat, és a büszke várost megalázta, földig alázta, a porba sújtotta, úgyhogy most lábtiporja, a szegények lába, a szűkölködők talpa.
Questo passo del profeta Isaia all'aria del canto della Madonna, del Magnificat.
Ez a szakasz Mária énekére, a Magnificatra emlékeztet minket. Az Úr felemeli az alázatosakat, akik a mindennapok konkrétumaiban élnek, és a porba sújtja a gőgösöket, akik az életüket a hiúságra, a büszkeségre építették, mert ezek nem tartósak. Advent idején segítségünkre lehetnek a következő kulcskérdések. Én szóbeli vagy tettbeli keresztény vagyok? Az életemet Isten sziklájára építem, vagy a világiasság a hiúság homokjára? Alázatos vagyok, igyekszem mindig alulról gőg nélkül haladni, és így szolgálni az Urat. Fejezte be csütörtök reggeli homíliáját Ferenc pápa.
Komece, az uniós püspökök találkoztak az Európai Parlament képviselőivel.
Az ENSZ Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata kiadásának 70. évfordulója adott alkalmat arra, hogy az Európai Unió püspökei Brüsszelben találkozzanak az uniós képviselőkkel.
Az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatáról fontos megemlékezni egyházi szinten is. E jogok alapja az emberi méltóság megerősítésében áll, és ma a világ különböző területein látjuk, hogy ez nem minden esetben világos és elfogadott egyes kormányok és csoportok részéről. Így fogalmazott Antoine Erouard, Lille segédpüspöke, az Európai Unió Püspöki Konferenciái Bizottságának, a COMECE-nek, a szociális ügyekért felelős testületének elnöke, azon a találkozón Brüsszelben, amelyet december 4-én tartottak az Európai Parlamentben. A keresztények számára ez a méltóság azon alapul, hogy az embert Isten teremtette. A nem hívők is elismerhetik az ember elidegeníthetetlen méltóságát, folytatta Lille segédpüspöke. Az emberi jogok alapvetőek, kezdve a vallásszabadsághoz való jogtól. Ezt a témát Szent II. János Pál alaposan kidolgozta tanításában.
Az Európai Uniós püspökök és az Európai Parlament képviselőinek találkozóján megvitatták az Európai Uniós Egyezmény 17. cikkeit, amely kötelezi az európai intézményeket a rendszeres, nyitott és közvetlen párbeszédre az Európában jelenlévő különböző vallásokkal.
Erre rendszeresen sor kerül az Európai Bizottsággal és a különböző vallások képviselőivel. Az Unió katolikus püspökei tárgyaltak az emberi jogok témájáról is. Ez rendszeresen előkerülő téma, és módot ad arra, hogy a vallások és a hit helyének általánosságban véve jelentőséget tulajdonítson az európai társadalomban. A találkozó alkalmat adott arra is, hogy áttekintsék a vallásszabadság helyzetét Európában. Nagyon súlyos problémák nincsenek, mint a világ más részein, de fennáll egyesek részéről mindig az a kísértés, hogy a vallást és a hitet teljesen a privát szférába utalják. Ezzel szemben nekünk hangsúlyoznunk kell, hogy az egyháznak van mondani valója az egész társadalomnak, amely segítheti a közjó építését egész Európában. Ezzel az érveléssel akarunk küzdeni a laicizmus bizonyos formája ellen, amely jelen van egyes országokban, hangsúlyozta Antoine Erouard püspök.
Az elmúlt napokban a COMECE kiállt a migrációról szóló globális egyezmény támogatása mellett. A dokumentumot december 11-én Marokkóban vitatják meg.
Az Európai Püspöki Konferenciák Bizottsága a múlt héten kiadott egy áttekintést a munka jövőjéről Európában, Formálni a munka jövőjét címmel. A munkavilága gyorsan változik, nagy polarizáció jellemzi, amely miatt arra van szükség, hogy a munka váljon tisztességesebbé, tartósabbá, és biztosítson nagyobb részvételt a dolgozók számára. Ezért nagyon konkrét javaslatokat fogalmaztunk meg, amelyek egy olyan gazdaság elképzelését kínálják fel, amely az ember szolgálatában áll. Elő kell segíteni a stabilabb és biztonságosabb munkát, valamint felül kell vizsgálni a nevelés fogalmát, hogy mindenki a saját munkájában gondoljon az utána következő nemzedékekre is. Ez lehetővé teszi egy olyan kapcsolat kialakítását a munkával, amely jobban tiszteletben tartja a személyt, fogalmazott Antoine Erouard püspök.
Szentföld. A katolikus pátriárkák maradásra buzdítják a fiatalokat. Ti vagytok hazáitok szíve, történelmük kézművesei minden kegyetlenség ellenében, írják a keleti katolikus pátriárkák bagdadi ülésük után. Szolidaritásukról biztosítják a palesztin népet, visszautasítják Izrael zsidó nemzetállammá válását, és elégedetten nyugtázzák a Szíriában és Irakban kialakuló stabilitást. Egyiptomtól a valláspolitika modernizálását kérik.
A Közel-Keleten számos nehézséggel, kihívással kell szembenézni a lakosságnak a kivándorlás miatt, mely veszélyezteti a keresztények jelenlétét és jövőjét. Ebben a helyzetben a keleti pátriárkák a lakosság mellett állnak, és osztoznak velük a fájdalomban. Egy ragyogó jövőt tűznek ki célul maguk elé, ami a keresztények jelenléte nélkül nem valósulhat meg. Mindent megteszünk azért, hogy a keresztények megmaradhassanak szülőföldjükön, írják a keleti katolikus pátriárkák zárónyilatkozatukban, amelyet 26. ülésük után adtak ki. Bagdadban november 26-a és 30-a között tanácskoztak a fiatalok témájáról, akik a Közel-Kelet reménységének jelei.
Az iraki Káld pátriárkátus által közzétett dokumentumban a pátriárkák azt kérik a fiataloktól, hogy maradjanak szilárdak a hitben, és tartsanak ki szülőföldjükön, segítsék országaik épülését.
Kevesen vagyunk, de Krisztus azt mondja, hogy só, világosság és kovász vagyunk. Az egyházunk vértanú egyház. Higgyetek és szeressetek úgy, ahogy Isten szereti az egész teremtett világot. Mély hittel éljétek meg a szeretetet, és építsétek hazátokat honfitársaitokkal együtt. Vegyétek ki a részeteket a szenvedésben és az áldozatokban is, hogy majd eljöjjön a bőség és az élet. Legyetek országaitok szíve, történelmük kézművesei, bármilyen kegyetlenek is legyenek az idők vagy az emberek.
A keleti pátriárkák üzenetükben szolidaritásukat fejezik ki a palesztin nép iránt, akiket a megszállás és az állandósult helyzet sújt.
Azt kérik a nemzetközi közösségtől, hogy támogassa Palesztinát a két állam létrehozásában és a palesztin menekültek hazatérésében. A keleti főpásztorok teljes mértékben elutasítják Jeruzsálemet, mint izraeli fővárost, illetve hogy oda költözön az amerikai nagykövetség, és hogy Izrael egy zsidó nemzeti állam legyen. Ami Szíriát illeti, a pátriárkák elégedetten nyugtázzák, hogy sok helyütt helyreállt a stabilitás. Remélhetőleg hamarosan az egész nemzet békében élhet, visszatérhetnek a menekültek, és így épülhet a nemzeti egység. Irakban pozitív a légkör, amióta megválasztották a köztársasági elnököt és több intézményi vezetőt. Mindazonáltal a pátriárkák leszögezik, ki kell írtani a Daesh, az iszlám állam romboló gondolatait.
Dicsérő szavakkal illetik a pátriárkák Libanont a szíriai menekültek befogadása miatt. Remélik, hogy mielőbb új kormányt alakítanak.
Egyiptomtól azt kérik a keleti katolikus főpásztorok, hogy újítsák meg a vallási hozzáállást. Modernizálják az iskolai tankönyveket, hogy mindenkinek garantálják az egyenlőséget. Megalapozzák az állampolgárság jövőjét és a minden egyiptomi közötti testvériséget. Együtt éreznek a vértanúk hozzátartozóival, majd annak a meggyőződésüknek adnak hangot, hogy Egyiptom a nyitás modellje marad, és ellenáll minden szélsőséges irányzatnak. A pátriárkák legközelebb jövőre üléseznek, november 25-e és 29-e között Kairóban, ahol a kopt katolikus pátriárka lesz a házigazda.
Jeruzsálem hazavárja fiait. Martos Balázs atya emlékedését hallják advent második vasárnapjára.
Advent második vasárnapján Báruk könyvének részletét halljuk az olvasmányban. Ez a könyv a Biblia kevésbé ismert részletei közé tartozik. Báruk Jeremiás próféta tanítványa, írnoka volt, akinek a bibliai szöveg szerint Jeremiás a saját prófétai könyvét is diktálta. Báruk neve alatt különféle hagyományokat egyesített a hívő zsidóság. A könyv végén, a 6. fejezetben már Szent Jeromos olvasta Jeremiás levelét, amelyel a száműzötteket buzdította, a báványimádástól távol tartotta. Báruk könyve egészében véve minden esetre egy különleges párbeszéd, a nép meghallgatott imádságának emléke. Az első 3 fejezet lényegében bűnvallás és hitvallás. A babiloni fogságba száműzöttek nevében Báruk olyan imát és hitvallást fogalmaz, amely elismeri saját bűnösségét, Isten igazságát, és egyben kéri Isten irgalmát. A könyv további részei erre a kérésre felelnek. Előbb egy bölcsességi elmélkedés, majd egy prófétai látomás sorozat szól arról, hogy Isten meghallgatta a kérést, és most már valóban hazahozza a száműzötteket. A kérés meghallgatását is egészen sajátos párbeszéd közvetíti. Előbb Jeruzsálem szólal meg, s mint jó anya hívja a száműzötteket, majd pedig a próféta szól Jeruzsálemhez, azt jelezve, hogy gyermekei nem sokára hazatérnek. A hazatérés képei Jeruzsálem megszólításával kezdődnek. Olyannak látszott, mint egy gyászoló anya, most azonban felöltheti azt a díszes ruhát, amelyet Isten ad rá. A ruházat jelképes értékű. Néhány verssel korábban Jeruzsálem özvegyé lett, és önként vetette le a jólét öltözetét, hogy a könyörgés szőrruháját vegye magára. Most azonban dicsőségbe öltözik. Az igazság köntöse és a dicsőség koronája nem csak isteni tulajdonságokkal ékesíti fel a szent várost, Isten lakóhelyét, hanem olyan öltözékkel, amely a papság sajátja. A következő sorokban olvasható igazságosság békéje és jámborság dicsősége is azokat az ajándékokat nevezi meg, amelyeket az immár egészen tiszta Jeruzsálem, egészen szent templomában bemutatott áldozatok szereznek meg a népnek. Ezután újabb felszólítás következik. Kelj fel, Jeruzsálem, állj a magaslatra, és tekints keletre! A dicsőségben megszépült és megfiatalodott város keletre tekint Babilon irányába, ahonnan a pusztán át gyermekei hazatérnek. Jeruzsálem emlékeiben él a foglyok menete, akiket ellenség hajtott, és akiket most, mint szobrokat, mint királyi sarjakat vállukon hordoznak. A hazatérők örvendezése egyszerre Isten jelenés, teofánia is. Keletről nyugatra tartanak, mint a felkelő nap, s az Úr dicsősége beragyogja őket, ahogy az szintén néhány verssel korábban jövendölte a próféta. Isten megjelenését köszönti a természet is, amely minden erejével sem bír szembeszállni vele, meghajol Isten szándéka előtt. A hegyek az állandóság és erőjelképei alacsonnyá lesznek, a völgyek pedig, amelyek megállíthatnák, vagy legalábbis megnehezítenék a hazatérők útját, felemelkednek. A száraz sivatagra Isten esőt hullat, és ezért a hazatérőket erdők és illatos fák fogadják, sőt, Isten irgalmát és igazságosságát adja nekik kíséretül. Ezek a szinte fokozhatatlanul szép, szelíd és hívogató képek nem ismeretlenek számunkra. Az a próféta, aki így látta maga előtt a hazatérőket, s bennük, rajtuk Isten jóságát és hatalmát, talán már ismerte második Izajás jövendőléseit erről a vágyott és szeretett hazatérésről, s hozzá hasonlóan látta maga előtt nem csak Jeruzsálemet, Sion leányát, az elesett, majd újra Istenhez tartozó és tündöklő várost, hanem azt a szent utat is, amelyet a pusztán át maga Isten készített, hogy szent népe visszatérhessen hozzá. Báruk reményén keresztül ezek a képek kiléptek az egyszeri, történeti beteljesedés korlátai közül, és minden nemzedék hívő népétől azt kérdezik, hiszi-e a nagy hazatérést, amelyhez minden erejét meg kell feszítenie, amelyért minden áldozatot meg kell hoznia, és amely mégis Isten ajándéka lesz, felfoghatatlan, meg nem érdemelt, mindig újra kezdett, és egyszer majd végleg elérkező.
Martos Balázs atya elmélkedését hallották advent második vasárnapjára Jeruzsálem hazavárja fiait címmel.
Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, csütörtöki adásunk véget ért.
Köszönjük, hogy velünk tartottak, búcsúznak a szerkesztők,
Gedő Ágnes
és Somogyi Viktória.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Laudétur Jézus Krisztus!
Mária Rádió. Betlehemre várva.